Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Mai adásunkban megismételjük a Natura Stúdió egy korábbi kiadását, amelyben vendégünk dr. Túróci Ildikó, aki Kézdivásárhelyen és Ósdolán dolgozott általános, majd családorvosként egészen addig, amíg úgy döntött, hogy kilép a rendszerből és elmegy önkénteskedni Kamerunba. Kétszer egymás után, 2011-ben és 2013-ban. Hogy mindezt miért és hogyan tette, az a mai adásból kiderül. Előtte azonban életútjának egy másik kulcsponti epizódjáról, az El Caminóról kérdezem őt. Mi az El Camino?
Ez egy zarándokút, vallási zarándokút volt valamikor, de most már inkább egy spirituális zarándokút Spanyolországban. Ami azt jelenti, hogy többnyire azért mennek az emberek, vallási okokból is nyilván elég sokan, de többnyire egyfajta önkereső út, önmegtaláló út, egyfajta befele pillantó út.
És mit jelent a te számodra az El Camino?
Határozottan egy ilyen jellegű utat.
Írtál egy könyvet is róla.
Igen.
Mi a
igen.
célod ezzel? Kinek szánod, vagy miért írtad?
Igen. A könyvírásának a körülményei érdekesek voltak, mert nekem ez nem volt egyáltalán tervemben. Én erre nem gondoltam, nem volt ez nekem számításom, hogy én ebből akármit is írjak. Csak hát ez úgy történt, hogy mikor hazaérkeztem, akkor néhány hónapra nem nagyon tudtam mozdulni a lakásból. Egy elég kellemetlen fogászati procedúra történt, ami véget, úgymond bentrekedtem a lakásba, és akkor még nagyon bennem éltek a kaminos élmények, emlékek, és akkor ezt leírtam, és elküldtem az egyik költő barátomnak. Fekete Vinci nélkül azt mondta, hogy ez oké, okay, ez egy jó próza, ezt ki lehet adni, és akkor az ő biztatására akkor azt mondtam, oké, okay, akkor próbáljuk meg. Ez így történt, tehát nem volt ennek egy kifejezett határozott szándéka, hogy azban az élményekből valaha is egy élménynapról lesz, meg tulajdonképpen ez a kis könyv, nem több.
Ez egy személyes tapasztalatról szól. Szeretnéd, hogyha az emberek ezt a könyvet olvasva ennek nyomán induljanak útnak a Caminóra, vagy ez mindenkinél egy belső indítatás kellene legyen?
Ez biztosan, hogy ez belső indítatásból indulnak az emberek. Hogy ennek milyen mozgatórugója van, milyen célja van, az mindenkinek a magánügye, a saját dolga. Ez nagyon változik. Most, ahogy nézem, hogy mi történik, vagy az emberek hogy indulnak, hát ennek nagyon széles a skálája.
Életed egy adott pontján felhagytál az orvosi praxissal, és elmentél önkénteskedni Afrikába. Ez is egy belső indítatás volt?
Lényegében igen. Az történt, hogy én nagyon szerettem a házi orvoslást, tehát én ezért maradtam ott abban, amit végeztem. Nekem ez egy nagyon megfelelő munka volt, hivatás is éreztem erre, teljesen ott tudtam lenni, viszont ez annyira megváltozott egy idő után, hogy úgy döntöttem, hogy ezt nem akarom tovább folytatni. És akkor léptem ki a rendszerből, de azt, amit csináltam, azt nem akartam végső soha hagyni, és ezért döntöttem az önkéntesség mellett, mert más módját nem láttam ennek a folytatásnak.
És mi változott, megmondtad, hogy megváltoztak a dolgok?
Nagyon sok minden. Több mint 20 éve dolgoztam a háziorvoslási, általános, majd házi családorvoslási rendszerben, és ahhoz viszonyítva, ahogyan kezdtük, 10-valahány év után az teljesen más lett belőle. Hogyha ezt egy kicsit konkrétabban fogalmaznánk meg, hát lényegében változott meg a rendszer. Tehát már nem volt, és amikor én kiléptem utána, már nem tudok erről semmit mondani. Hát az, hogy emberközpontú, meg betegközpontú, erről már rég nem volt szó. Mert hogy a teljesen bürokratikus, a teljesen adminisztratív teendőt, a beteggel foglalkozásnak a helyét, idejét majdhogy teljesen kisajátították. Na már most alapellátásban dolgozni azért szép, mert egyfajta teljességet is jelent olyan szempontból, hogy van egy holisztikus látásmódod, rálátsz az embernek a környezetére, a családi környezetére, a lelki világára, hosszabb időn keresztül között, tehát ott vagy az életében, mások a kommunikációs csatornái mindenkivel egyénenként. Na most már ez időt és ráfigyelést igényel. Ugyanakkor az alapellátásnak ott van a prevenciós, a megelőző része úgy szintén időt igényel. Sok beszélgetést igényel, jó kommunikációs készséget igényel. A pszichoszomatikus medicina, amiről úgy teszünk, mintha nem is tudnánk, ez egy nagyon fontos része az alapellátásnak, és és ez is rengeteg időt igényel. Na már most, ha gyakorlatilag az időnk háromnegyedét kisajátítják az adminisztratív teendők, a különféle jelentések, aztán megjelennek a büntető pontok, hát ez lényegében más jelent, mint házi orvosnak vagy családorvosnak lenni.
Igen, már rég nem arról szól.
Már rég nem arról szól, igen.
Egyszer csak megjelent az a belső hang, amiről szó volt, vagy volt egy felismerés, illetve idővel alakultak ki, ezek gyűltek fel a dolgok?
Idővel, a fokozódó elégedetlenség a beteg részéről, a mi részünkről. De nyilván, hogy a beteg is észrevette, hogy ha neki van kötelessége, és neki fizetni kell egyfajta hozzájárulást. Az rendben van, de hát ki van joga is, és akkor valahol az is kielégítést kellene, hogy nyerjen. Na most ennek az elégedetlensége, ez nyilván, hogy hol, hát máshol nem, mint nálunk nyilvánult meg, és csapódott le, és akkor hát mi teendünk maradt, vagy vele együtt szívni a rendszert, vagy valamiféleképpen megmagyarázni, hogy ez miért történik, így amit gyakran mi sem értettünk. És ez rengeteg időt és energiát igényelt, és borzalmasan fáradt lettem. És azt mondtam, hogy hát ez a fáradtság, ez nem éri meg, hogy ezt meg tovább csináljam, és ezért léptem ki. Már nem tudtam a betegesem ott lenni úgy, ahogy az azelőtt volt, és ahogy szerettem volna, gyakorlatilag reggeltől estig dolgoztunk, és mégsem volt elég az idő. És egyre több lett a követelmei, és ráadásul teljesen abszolút nonsense követelmei, és akkor azt mondtam, hát én ezt kicsit olyan rabszolgamunkának éreztem, és azt mondtam, hogy akkor nekem itt most elég volt. Tulajdonképpen ez történt, a belső hang, ha már erről beszélhetünk, az tulajdonképpen csak arról szólt, hogy én nem a munkát hagytam ott, hanem a rendszert, és ez nagy különbség.
A munka hogyan járt tulajdonképpen? Tehát így látod a itt rendszert, kell. Amikor benne voltál. És most visszanézve, hogy már kiléptél onnan?
Nem nagyon találkozunk bele. Nyilván, hogy követem, hogy mi történik, mert néha, amikor itthon vagyok, akkor várok helyettesítési munkát, vagy dolgoztam privát rendszerben is. Nyilván, hogy követem, hogy mi történik, és merre alakul. Nem hiszem, hogy ez jó irányban változik.
Elmentél önkéntesnek, miután kiléptél a rendszerből. Miért éppen Kamerunba?
Ez egy teljesen véletlen történet volt. Én akkor felvettem a kapcsolatot egy amerikai segélyszervezettel, akik azt mondták, hogy rendben van, mehetek én velük, aztán nem tudtunk időben egyeztetni közös indulást és közös kameruni létet, viszont ők azt mondták, hogy ezzel semmi gond, mert hogy akkor egy spéci projektet majd kitalálnak nekem. Na, és hát akkor azt mondtam, hogy ez nekem is megfelel, és így történt 2011-ben, hogy hát egy ilyen elég kalandos előkészület után lejutottam Kamerunnak egy hegyi törzsi királyságába, ezt ők királyságnak hívják, így alakult át a törzs. Valamikor a törzsi létformából lett törzsi királyság, hegyi királyság, és ez volt az első útam a 2011-es két hónapban. Ezzel 13-ban mentem vissza, akkor már teljesen egyéni út volt, mint szabadpraxis engedéllyel rendelkező orvos mentem vissza. Ez 6 hónapig tartott, és a két útnak két különböző élménye volt. Nyilván, hogy az első alkalommal 2011-ben, amikor 2 hónapot voltam, csak akkor az rácsodálkozási, meg a másságnak a megtapasztalása ennek az élménye. És akkor 2011 végén az történt, hogy elkezdtünk dolgozni, és kialakult egyféle fajta sürgősségi központ, amit mi elneveztünk kórháznak. És amikor én eljöttem, akkor ez a kórház ez jól működött. Folyamatos kapcsolatot tartottam az ottaniakkal utána is, és aztán kiderült, hogy nekik ez sikerült tovább fenntartani, tovább működtetni. Na és akkor 2011 2013-ban már konkrét célra mentem vissza, hogy ezt a kórházat bővítsük. Ennek a gondolatával és szándékával mentem vissza. És ugye, hogy ez hosszabb idő volt, a 6 hónap, és jóval inkább integráltam a közösségbe is, akik elfogadtak kérni is őket. Ez másféle fajta tapasztalatot jelentett, és konkrétan, amit ott szerettem, és amiért visszamentem, az az volt, hogy egyértelműen látszott a munkánk eredménye. Az egy más közösség, mint ami itt van. Ott nincs egészségügyi biztosítási rendszer, ahol én voltam ott orvos, soha nem járt előttem sem fehér, sem fekete. Hát mert hogy ott a szakterület egészségügyi asszisztenseknek van diagnosztikai lehetőségük, van gyógyszerjavallati lehetőségük, dolgozhatnak orvos helyett is. És hát ahol én voltam, ott még nem volt orvos, és nyilvánvaló látványos látszata volt annak, amit csináltunk. Ami ilyen nagy elégtételt adott. Ugyanakkor a helyi királytól, a törzsi királytól, az egykori törzsfőnök szerepét most betöltő törzsi királytól abszolút szabad kezet kaptunk, hogy tegyük a dolgunkat a legjobb tudásunk és lehetőségünk és esélyünk szerint. És ez nagyon-nagyon motiváló volt, és rengeteg elégtételt adott.
Ugye emberek, mi hasonlók vagyunk egymáshoz, nem csak különbségek vannak köztünk. Miben más az ottani ember, az ottani hétköznapi élet az itthonihoz képest?
Sok mindenben más, és sok mindenben nem más. Azt azért mondom, mert hogyha arra gondolok, hogy itt is van egy városi és nagyvárosi életforma, ugyanakkor vannak izolált közösségek, a helyzet ugyanaz ott is. Én egy nagyon elszigetelt közösségben voltam, hogyha arra gondolok, hogy itthon is vannak hasonló helyek és helyzetek, akkor azt mondom, olyan óriás nagy különbség nincs. Ami óriás nagy különbséget látok, az pontosan a társadalmi biztosító, egészségügyi biztosító rendszereknek a hiánya, az nagy különbség. Tehát létezik, de nagyon kevesen tudják ezt felhasználni, hasznosítani. Egészségügyi biztosítási rendszer szintén nagyon gyerekcipőben, néhány privát biztosító létezik tényleg, de ők csak néhány nagyvállalattal dolgoznak együtt. A periférián, hegyi kérdésekben ilyesmiről szó sincs. Törzsekben, törzsi közösségekben, féltörzsi közösségekben teljesen fizetős az egészségügyi szolgáltatás. És ez megdöbbentő volt, hogy gyakorlatilag meghalhatsz a kórház ajtójában. Ezért el sem mész, vagy erre neked nincs pénzed.
Milyen módon segítetted az ottani embereket konkrétan? És a másik kérdésem, hogy ez a tapasztalat miben segített téged?
A segítség ott volt, és ez volt a legnagyobb segítség elsődlegesen, hogy ami eléggé furán hangzik, és eléggé megdöbbentő, hogy nem beszélhetünk egy tudásra alapuló medicináról ott. Egyrészt léteznek a hagyományos orvosok, akik az egykori sámánoknak az utódai, akikről most már 6 hónap után nyugodtan mondom, hogy sarlatánok. Az ő ténykedésük elég sokat ront a helyzeten olyan értelemben, hogy hát elég sok esetben halálra végződik az úgymond kezelés. Másodszorban, amit nagyon nehezen mondok ki, hogy az úgymond modern medicina ott, tehát ezeken a helyeken, ahol kevesen dolgoznak, hát az sem szakképzett, az is nagyon hézakos tudású. Ez nagy segítség volt az én ott létem. Most nem vagyok én sem szerény, sem szerénytelen, de az a fajta tudás, amit 20 év alatt itthon összegyűjtöttem, annak reális haszna volt ott. Nem csak a feltétlenül elméleti tudásról van szó, hanem gyakorlati tudásról is.
Tehát te segítettél, tanítottad őket. Mit tanultál te tőlük?
Ezekről nagyon nehéz beszélni, mert hogy aki nem tapasztalta, vagy nem élt ott, annak furán hangzik, amit mondok, de sok minden megváltozott bennem. Ezt időnként a családom is megmosolyogja, hogy azért nem dobunk egyfélszeret kenyeret sem, mert van, aki egész évben egyszer karácsonyra eszik húst például. Van, aki heteken keresztül, hónapokon keresztül kemény hideg poliszkánál egyebet nem eszik, mert nincs neki. A mélygyomort látva és benne élve egy kicsit megdöbbentő az az életforma, amiben még mi is létezünk olyan értelemben, hogy mennyi mindenre költünk fölöslegesen pénzt, amikor annak annyi helye lenne máshol. De hát ezek ilyen nagyon szép és ideális gondolatok, hogy nem szépek, nekem inkább keserűek. Ez nyilván egy életforma, vagy életmódbeli változást is hozott. Ugyanakkor, ami nem a tanulás része, hanem talán inkább a feldolgozandó része, hát azok a helyzetek, amikben abszolút tehetetlennek éreztem magam. Ennyi éjszes beteget nem hiszem, hogy valaha is lenne, vagy van lehetőségem bárhol is látni, nem mintha ez jó dolog lenne, egyáltalán nem az, de ott a rengeteg ilyen betegünk volt, rengeteg hívfertőzött beteget kaptunk utolsó stádiumban, ha a kapusi szarkomát életemben nem láttam, akkor ott volt, jutott belőle minden hétre, ágy vagy kettő. Elég sok csecsemő meghalt a kezem között, a hívfertőzött gyerekekkel úgy szintén hihetetlenül nehéz volt, és lelkileg eléggé nagy nyomást gyakoroltak ezek a betegek helyzete. Nem ehhez szoktunk, mert milyen tűzőnek azért, abban van felelősség, van az orvosnak felelőssége, ott nincs. Ott nincs ilyen, hogy születést, halált nem regisztrál senki. Megszületünk, meghalunk, eltűnünk. Mi ezt másképpen látjuk, másképpen éljük, és ez nehéz élmény volt. És meg mindig érzem a súlyát.
Ez erősítő jellegű volt, vagy éppen ellenkezőleg?
Erősítő.
Látsz bármilyen kapcsolatot a kameruni utad útjait és a Camino spanyol út között?
Hát valószínűleg van kapcsolat, igen. Mert nekem a kaminós utam is. Hát ez érdekes, erre nem gondoltam soha erre a párhuzamra, hogy a kaminós utam egy felszabadító jellegű út volt. Egy hónap után, amik után hazaértem, sok mindent másképpen láttam, sok mindent másképpen tettem, és ezzel nem is én figyeltem fel, hanem így igazolta vissza a közvetlen környezetem. Az egy felszabadító út volt, és szerintem nagy hatása volt, vagy nagy kihatása volt arra az elhatározásomra is, hogy kilépek a saját egészségügyi rendszerünkből, és abban is, és arra is, hogy megpróbálom azt a hivatást, azt a munkát, azt a szolgálatot, azt a szakmát úgy művelni, ahogy én azt gondolom, hogy művelhető, vagy kellene művelni, és ennek megkeresem a helyét. Igen, volt hatása, határozott.
Legközelebb is Kamerunba mennél önkénteskedni?
Igen, legközelebb is oda mennék, ugyanis egy olyan abszolút lehetetlennek tűnő terven, vagy vágyon, vagy projekten, bármi lehet, gondolkodom, és próbálunk dolgozni együtt néhány szervezettel, amit nagyon-nagyon szeretném, hogyha el tudnánk kezdeni, vagy tudnánk folytatni. Konkrétan arról van szó, hogy az előbb beszéltem a hívfertőzött gyerekekről. Ezeknek a gyerekeknek a helyzete, sorsa Kamerunon belül, közösségen belül is egy eléggé nyomasztó és súlyos helyzet, olyan értelemben, hogy nem a társadalom és a család perifériáján vannak ők, hanem egyáltalán nincsenek benne, mert fertőzöttségük okán olyan stigmát, olyan negatív bélyeget kapnak, ami ezt megakadályozza. És én azt szeretném, és már csak akkor mennék vissza, gondolom, hogyha egy hívfertőzött gyerekek számára házat tudnánk felétesíteni. Ezek a gyerekek nyilván, hogy mert szülőktől örökölték a fertőzöttségüket. Édesanyjuktól így születtek, nyilván, hogy a többnyire árvák, mert a szülők közben meghalnak. De inkább nevezném gyerekháznak, mint árvaháznak, hogy a stigma jellegtől megszabaduljunk egy kicsit. És tulajdonképpen ez egy olyan projekt lenne, én arra lennék kíváncsi, hogy ezek a gyerekek kezelés alatt vannak, antiretrovirális kezelés alatt állnak, amit vagy követnek, vagy nem pénzfüggvénye, mert hogy ez nem egy ingyenes, maga a gyógyszer ingyenes, de a kiegészítő vizsgálatok elég sok pénzbe kerülnek, és egy család nem szívesen investál egy olyan gyerekbe, aki még végül használt nem fogja venni semmiféleképpen. Tehát ez a kezelés mikor van, mikor nincs, ami őszintén káros az ők egészségükre. És arra lennék kíváncsi, hogy egy olyan gyerekkornak a biztosítása, amit a többiek is megkapnak, hatása lenne az immunitásokra, hogy mennyire befolyásolna ennek a kezelésnek a szükségességét vagy szükségtelenségét. Ezért visszamenni.
Mikorra várható a visszatérés, a legközelebbi?
Ez teljesen az anyagiak függvénye. Nekünk induló tőkére kb. 5000 euróra lenne szükségünk, mert hogy a helyiek segítségével ezt a házat meg tudnánk építeni, az nem olyan nagy ügy, nem olyan nagy dolog. Ott megépíteni egy házat nyilván, hogy nem több extrával, mint ahogy a közösségben a többi gyerek is él. Annyi különbsége, hogy hadd legyenek ők is az életükben boldogok, vidámak, és hadd legyen egy gyerekkoruk. És az a szerencsém, hogy a helyiek, az Albert Fon, a törzsfőnök, a most már azért törzsről nem igen beszélhetünk a mobiltelefonok korában, ahol a nyugat egyre inkább jelen van mindenhol. Hát nagyon rugalmas, és ebben teljes egészében támogatólag viszonyul hozzánk. Olyan értelemben, hogy területet ad, besegít az építkezésnél, emberek jönnek. Én ezt nem látom annyira megvalósíthatatlannak.
Itthon is vannak önkénteskedési tapasztalataid?
Én kétszer próbáltam meg itthon, mert nyilván, hogy az ember felteszi a kérdést, és nekem is feltették sokan a kérdést, és én is néhányszor feltettem magamnak a kérdést, hogy miért kell elmenni a világ végére, amikor vannak olyan szubkultúráink, olyan közösségeink, fogalmazzak inkább így, akik a bizony rászorulnának, mert valóban így van, egy önkéntes orvosi segítséget, és én ezt megpróbáltam. És nem működött. Itthon én azt mondom, hogy még nincs egy infrastruktúra. Én próbáltam két közösségben, és nagy cigány közösségekről van szó, cigánynak nevezem, mert ők is cigányoknak nevezik magukat, tehát nem semmi. Nagyon a civil szemmalszónak nincs, vagy hangulata, vagy jelentése. Én megpróbáltam, nagy községben dolgoztam, ahol sok cigány él és létezik, egészségügyi biztosítás nélkül. Én úgy gondoltam, hogy ez segítség lehetne, hogyha ennek a közösségnek lehetnék orvosi támogatója, lehetnék orvosa önkéntesen, na hát ezt nem igazából értette senki, hogy ez mit jelent, és akkor ez nem sikerült. Helyet kértem tulajdonképpen, ahol dolgozhatnék, vagy ahol beteget fogadhatnék ennek. Nyilván nincs precedense, nincs ennek infrastruktúrája, nem is érte senki, és akkor itt tovább azt mondtam, hogy akkor megvárom, amíg lesz, és akkor majd dolgozom itthon önkéntes.
Úgy tudom, hogy szeretsz cigányokkal dolgozni, miért?
Nagyon szeretek velük dolgozni azért, mert pedig meg sem fogalmaztam magamnak, hogy miért. Érdekes módon a kommunikációs adónak határozottan jó. Ez olyan értelem, hogy ők nagyon őszinték, és velük hasonlóképpen lehet nagyon őszintének lenni. És hogyha hagyod elmondani, hogy mi a szívük, lelkük baja, hát akkor velük jól lehet kommunikálni, mert ők ezt elmondják. Nekik is szokásaik vannak, hagyományaik vannak, rítusaik, és ezek számunkra nagyon fontosak, és ők ezt tudják értékelni, és értékelik is. Hát másról nincs szó, csak kölcsönös elfogadásról, és ez nem olyan nehéz.
Van különbség a róluk kialakult általános kép és a te általad tapasztalt valóságok között?
Persze, van. Nem beszélnek erről, jó?
Akkor megkérdezem, hogy a velük töltött tapasztalataid alapján, hogyha a közvetítőjük lennél, akkor ők mit üzennének a többi embertársuknak? Magukról.
Nem lehet eltávolítani. Én azt hiszem, a többi közösséget, akik az országban élnek, én nem ismerem annyira, mint amennyire ismerem, ahol én dolgoztam. Nézd, ők azt közvetítenék, hogy vagy azt mondják nekem, nem igaz, hogy nem akarnak dolgozni, vagy nem dolgoznak, vagy nem igaz, hogy lusták, vagy nem igaz, hogy ilyen, vagy olyan, vagy amolyanok. Ez sem lehet. Tehát egy kisik, egy néhány ezer cigány közösségen belül sem lehet eltávolítani, mert a társadalmuk hasonlóképpen struktúrálódik, mint a miénk. Van ilyen is, van olyan is. Vannak lusták, vannak nagyon szorgalmasak, vannak okosak, vannak kevésbé okosak, és nem látok nagy különbséget már, mint a társadalmi struktúrája szempontjából a cigány közösségek és a mi közösségeink között. Kultúrában igen, hagyományokban, rítusokban, szokásokban igen. De ha én arra gondolok, hogy én Székelyföldről származom, a székelyneknek hasonlóképpen megvannak a maga szokásai, hagyományai, rítusai, ne? Nekünk ezek fontosak, akkor nekik szintén fontosak a sajátjaik, és ez egy természetes dolog, és ennek az elfogadása szerintem ez lenne az általam közvetítendő, hogy ennek az elfogadása abszolút természetes. Kellene, hogy legyen.
Oh,
Visszatérve az orvosláshoz, felhajtál az orvosi praxissal. Ez egy extrém dolog így, és gondolom egyetértesz abban, hogy nem lehetséges az, vagy nem lenne jó, hogy holnaptól minden orvos ugyanígy járjon el. Meg lehet reformálni a rendszert szerinted, és hogyha igen, hogyan, mivel?
Meg lehetne, jó lenne, meg kellene. Ez, ahogy elkezdett működni a házi orvoslási családos rendszer, az teljesen oké volt. Az akkori jövedelmezés az új volt, hogy volt alapellátásról beszélek nyilván. Volt egy orvosnak egy jövedelme, úgymond fizetése, az volt az, ami tudta, hogy ez oké, ebből lehet egy nyugdíj alap, és volt egy praxis rész, amit lehetett a praxisra fordítani. Az természetes volt, hogy a jövedelem rész az megadózandó volt, és meg is adózták, ez teljesen oké volt, viszont a praxisra fordítandó rész az, ha felhasználtad a saját rendelődnek a fejlesztésére oké volt, ha nem, akkor az ott maradt a háznál, vagy pedig felhasználtad máskor. Ez egy jó indulás volt. És én azt mondom, hogy ezt kellett volna folytatni. Mert sokkal tisztább lett volna, és sokkal átláthatóbb helyzet lett volna, és sokkal inkább lehetett volna menedzselni a praxis részt. Én meg vagyok győződve, hogy 80%-unk szívesen dolgozik abban, amit csinál, hivatásának kérzi, fejleszti magát, és fejlesztette volna a rendelőjét is. Ez mindenikünknek érdekel lett volna. És ezt így kellett volna én szerintem, hogy én ebben lett. Nem, az értelmét a mi munkánknak egyrészt, másrészt meg hát az a nagyon-nagyon autoritás stratégia, amit a biztosítóház gyakorolt, amikor én dolgoztam, amikor 4 évvel ezelőtt hagytam ott, ez a büntetőpontos rendszer, hogy minden nyavajás olyan munkáig, ami nem is lenne az orvos dolga, azért kapjon magas büntetést, hát ez mi? Ezt én nem tartom helyesnek, és nem tartom jónak, mert lehet motiválni, és lehet demotiválni. Ahogyan kezdtünk, az egy motivációs tényező volt. Az, hogy a büntetőpontos rendszer, a megfélemlítő rendszer, az soha nem lehet motiváló. És nem is az, nem is úgy éltük meg. Amikor én eljöttem, ezért volt a rengeteg felháborodás, meg ilyen-olyan sztrájk, amit nyilván egy orvos nem tud megtenni. Nem tudja megtenni azt, hogy egy alapállátásból ez az orvos, hogy én most nem dolgozom egy hétig, vagy 10 napig, ez lehetetlen, és ez nagyon evidens volt, hogy fenyegetőzhettünk mi bármiféle fajta szektor, ezt tudták, hogy ez lehetetlen, és ezt ki is használta a rendszer.
Tehát ezekre a változásokra lenne szükség az orvos és rendszer közötti kapcsolatban, a beteg szerintem. És az orvos közötti kapcsolatban?
Abban meg úgy gondolom, hogy ez is rendszerfüggő szerintem, meg kellene szűnjék az alapellátásban dolgozó orvosnak a tampon szerepe rendszer és beteg között. Olyan értelemben, hogyha beteg kapja meg azt, amihez joga van, és tudja élvezni ezt. Mert nem teszi abban a jogokban, amiket az egészségügyi biztosítást fizető betegnek élveznie kellene, benne van egy bizonyos értékű labocsomag, röntgencsomag, stb. Hát legalább ezeket élveznie kellene, miközben ez nem történik meg. És ebből adódóan nyilván, hogy ennek az elégedetlenség elsősorban nagy családorvosi rendelőben fogalmazódik meg. És ez egy rossz tampon szerepet ad az alapellátásban dolgozó orvosnak. Ennek meg kéne szűnnie. Másrészt meg én azt gondolom, hogy aki jól a helyén van, ott nincs kommunikációs probléma beteg és orvos között, és ez jó. Nem hiszem, hogy olyan nagy gondok lennének orvos-beteg között, és úgy látom, hogy nincsenek is, mint amilyen gondok vannak orvos és rendszer között.
Hogyan telnek a hétköznapjaid, ami az orvoslást illeti, mikor nem a kameruni terven gondolkodsz, vagy azt építgeted?
Én most nem dolgozom, mint orvos, én hazajöttem Kamerunból, most az történt, hogy megírtam a második terepnaplómat. Nekem szeptemberi még vannak hasonló jellegű dolgaim, és utána majd gondolkodom, hogy hol fogok dolgozni, mint orvos.
Mit üzensz útravalóként frissen végzett orvostársaidnak, vagy azoknak, akik orvosira készülnek?
Csak annyit tudok mondani, hogy csak akkor érdemes szerintem egy ilyen hivatást választani, hogyha ezt az ember tudja szépből életből tenni, teljes odafordulással és tudással és empátiával és minden, ami ehhez kell. Vagy pedig, hogyha annyi időt, energiát az életéből tud adni, amit ez igényel, sokat igényel, szinte teljes életet igényel. Tehát én amikor eldöntöttem, hogy egészen biztos, hogy az orvosi szakmát választom, egy nagyon kedves, azóta már elhúnyt orvos kollégám mondta, hogy vigyázz, mert hogy ez egy egész életet követ, azt mondom, igaza volt. Aki ezt vállalja, akkor lelket neki, időt neki, energiát neki, és sok-sok tanulást.
Köszönöm a beszélgetést Túróci Ildikó orvosnőnek, aki kaminói és afrikai élményeit könyv, illetve internetes napló formájában tette elérhetővé az érdeklődők számára. Kedves hallgatóink, mai adásunkat természetesen afrikai zenével illusztráltuk. Én mára megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!